Ez itt újra a Száz Hold, ahogy megszokhattátok péntek esténként, és hát Marék Veronika ül velem szemben. Szia, örülök, hogy itt vagy. Kezdjük egy kicsit a végéről, Prémszakál és Torzomborz történetétől. Neked ezek a történetek, amik nem egy sorozat részei, tehát nem a Boribon, vagy nem a Tip Top, Kip Kop, stb., ezek a történetek szembe jönnek az utcán? Szembe jönnek ezek a karakterek az utcán? Egy szakállas professzor, egy kutya, egy sorolhatnám az egyedülálló történeteidet?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert az embernek az életműve, az tényleg ezek a sorozatok, azok jellemzik, de egyszer beszélgettünk Kovács Eszterrel, a Pagony főszerkesztőjével, és mutattam neki, hogy nekem rengeteg mesém, elbeszélésem, versem van gyerek folyóiratokban, amik így a papírkosárban fogják végezni, és akkor ő találta ki azt, hogy gyűjtsük össze a legjobbakat, és rendezzük kötetbe, vagy adjuk ki, és így születtek meg ilyen gyűjteményes kötetek, és én boldog vagyok, hogy megmaradnak egyes történetek. Hát ez a Prémszakál és Torzomborz is egy ilyen volt.
Tehát ez egy olyan történet, ami mikor jött veled szembe, vagy mikor írtad?
Talán a 80-as években valamikor.
De emlékszel, hogy miből inspirálódsz, amikor ilyen egy-egy történetet írsz egy-egy karakterrel?
Nem. Nem tudom. Általában erre azt szoktam felelni, hogy ezek a bennem élő gyerekkorból jönnek elő ezek a dolgok.
De hogy dől el, hogy miből lesz sorozat, és mi az, ami egy mese marad? Miért a Boribon miért lett sorozat, és nem tudom, a Prémszakál meg miért nem lett?
Hát mert nem volt benne, nem rejlett benne annyi lehetőség, és a Prémszakál az egy ilyen egyedi történet, mert hát egy ilyen szerencsétlen, rendetlen tudós, az nem alkalmas sorozatra, de így egyszeri alkalomra nagyon kedves, hogy összejön a kutyával, akik a barátja lesz.
De te előre látod, hogy egy karakteredben benne van-e a folytatás lehetősége? Tehát te tudtad, hogy ennyi Boribon fog születni? Te tudtad, hogy ennyi Kip Kop, Tip Top születni fog?
A Kip Kopokról tudtam, hogy sok lesz. A Boribonnak van egy ős meséje, amiben a Boribon nem barna mackó, hanem egy szürke plüsi.
Amiben fölvágják a hasát a
igen,
gyerekek,
igen, neki vágják föl a hasát. Ez ma már olyan borzasztóan hangzik, akkoriban valahogy nem vettem ilyen komolyan. És hát ez egy plüsi volt igazából, és így ő körülötte forgott a történet, és ami jó volt, az a neve. És amikor újabb meséket kezdtem írni, amikről tudtam, hogy sorozat lesz, egy kislány és az ő valódi kis mackója, akkor ezt a Boribon nevet használtam föl, és így a Boribon név indította el a sorozatot, és hát ez ma már végtelennek tűnik.
Miért nem maradt szürke?
Hát azért, mert ez egy igazi kis mackó. Hát szürke mackót nem tudok. Lehetne drap, vagy tudom én, de...
Mert piros oroszlánt is. Én olyat se láttam még.
Hát igen, és azon kívül van nekem egy olyanom, hogy télapó és ezüst mackó.
Na.
És akkor kerestünk gyártót, hogy csinálna-e ezüst mackót a gyerekeknek, de nem találtunk, úgyhogy abból nincs. Na mindegy, szóval a név az nagyon-nagyon mackós volt és kedves is. És ez a helyzet, hogy egy kislány, akiről nem tudjuk, hogy anyuka-e, vagy nővérke, vagy kicsoda, annak van egy kis mackója, és a kettejük viszonyában rengeteg minden lehetőség volt.
Mikor indult a fejedben az, hogy sorozatokat is lehet írni, és mikor írtad a legeslegelső történetedet?
Hát ez a sorozat dolog, ez akkor alakult ki, amikor az én gyerekeim kicsik voltak, és akkor a 60-as évek vége felé nem nagyon voltak nekik jó könyvek, inkább képeskönyvek voltak, vagy mesekönyvek, de ez a fajta kép, rövid szöveg, ez akkoriban még...
Bocsánat, de akkor már a szutyeje volt?
Szutyejev volt, aha. Igen, Szutyejev volt.
Ő is végig kísért sok-sok generációt egyébként.
Jaj, hát...
A gomba alá beférő kis bogarakkal, meg szóval neki is vannak ilyen történetei.
Igen, őt mindig felhoztam, mikor arról beszéltünk, hogy az ember írja is, meg rajzolja is a történeteit. Hát neki elragadóak ezek a rajzai önmagában, és maguk a történetek remek jók. Úgyhogy Szutyejev tanítvány vagyok.
De hogy nem voltak sokan, vagy nem volt gazdag
nem,
ez
nem,
a kínálat?
Ez nem volt olyan általános. Ezt akkoriban úgy is hívták, hogy angol stílusú mesekönyv, mert Angliában nagyon elfogadott volt, de nálunk még akkor nem. És akkor elkezdtem a Boribon és Anni Panni sorozatot, abból rögtön 5 jelent meg, és lehetett érezni, hogy ebből több is lesz még, és később jött Janikowski Éva, Réber László, ezek a zseniális páros, akik hasonló módon csináltak könyveket, és a Kipkop az meg azért volt érdekes, mert a Kipkopnak az alapja a természet. Tehát azt vettük észre a könyvhéten, ahogy jönnek a családok dedikáltatni, hogy vannak boribonos családok, és vannak kipkopos.
Ez olyan, mint a metrósok, meg az illésesek?
Igen.
Igen. A boribonosok és a kipkoposok?
Igen, igen, mert én úgy képzeltem, hogy a boribon után olvassák a gyerekek a kipkopot, de nem. Hát van, akinek az első könyvei közé a kipkop tartozik, úgyhogy ezt így figyelem most így csendben, hogy is van. De
tudod őket jellemezni, kik a boribonosok és kik a kipkoposok?
Hát nem tudom jellemezni, én csak magam tudom, hogy a boribon azok inkább ilyen emberi tartalmak, egy felnőtt és egy kicsinek a viszonyáról szólnak, viszont a kipkop azban mindig benne van a természet. Egy-egy jelenség a természetből, egy érdekesség, amit nem tudnak az emberek. Például egy ilyen volt a kismadarakról, hogy vannak fészekhagyó madarak, és a hülye kismadár kiugrik a fészekből. Erre minden rendes ember megfogja, és visszarakja, és dühönk, hogy utána már megint kiugrik. És sokan nem tudták, hogy van ilyen, hogy fészekhagyó, mert kiugrik, és az apukája, anyukája a bokrok alján rejtegeti, és onnan ott eteti. Tehát egyszerűen nincs nekik miért a fészekben maradni.
Tehát ez tulajdonképp akkor a Kipkop sorozat a benned bújkáló David Attenborough. Nem? Azt írtad ki mesében.
A bennem bújkáló 100 éves David Attenborough.
Tulajdonképpen azt írtad meg. Jó, de hogyha a boribon mesékre gondolok, ott meg ugye mindig ilyen kisrealista történetek a hétköznapokból. Egy elesés története, egy almás pitesütés története, egy almaszedés története, most csak elevenítem föl azokat a meséket, amiket ugye mi is hallgattunk és olvastunk is a gyerekeinknek. Ezek a saját életedből ellepett történetek, vagy kerested azokat a lehetőségeket, hogy lehet mindez univerzális?
Univerzális.
A mindenkihez szóló. Hogy véletlenül se legyen, nem tudom, egy társadalmi státuszhoz köthető, de. Vagy nem tudom, sorolhatnék földrajzilag bárhova köthető, és így tovább. Ezt nevezem univerzálisnak. Ja. Valahogy mindenkihez tud szólni, mert nem távolít el, és nem hoz közelebb bizonyos skatujákba helyezkedő embereket.
Igen, igen. Értem. Szóval igen, igen, hogy megpróbáltam olyan történeteket találni, amik bárkivel előfordulhatnak bármilyen kis családban, és érdekes módon, ahogy telik az idő, egyre bonyolultabb meséket találok ki, és fáj a szívem az eredeti meséknek az egyszerűsége után, hogy mennek haza, szedtek szamócát, találnak egy cicát, hazaviszik, vagy a boribon talál ruhadarabokat, és nem, kié lehet, nem tudom, de felveszem. És luszpász, hát ennyi. És most meg amiket kitalálok, hát azok, azok sokkal bonyolultabbak.
De én ezt akartam is kérdezni tőled, és erről beszéljünk is egy kicsit, hogy az az egyszerűség, amit megtaláltál ezekben a mesékben, a rövid mondatok, az egyenes vonalvezetés, stb., hogy az nem szült benned soha hiányt, amit most mondasz, hogy egyszer csak komplexebb történetek kezdenek el foglalkoztatni, több jelzővel, több csűrcsavarral, kicsit hálózatosabb, nem tudom, szerkezettel.
Hát erre most volt egy nagy ráfázásom, hogy egy ilyen korai mesém, ugyanígy ilyen folyóiratban, az a címe, hogy a kókuszdió lakoma. És arról szól, hogy egy kis majmocska nagyon éhes, és talál egy kókuszdiót, és elhatározza, hogy meghívja a barátait, hogy egyenek, és de föl kell törni a kókuszdiót. Próbálja, nem sikerül, három kókuszdiót talál, az egyik az belecsúszik a tóba, a másikat elviszi a krokodilnak, aki feltöri, és megeszi. Már csak egy kókuszdió van, és akkor a majmocska iszonyú dühös lesz, és a földhöz vágja a fa tetejéről, és széttörik a kókuszdió, és jönnek a barátok. Hát ez így megint egy nagyon jó, egyszerű történet, és amikor újra kiadásra került a sor, akkor gondoltam, hogy hú, ezt szépen meg fogom kicsit jobban írni, miért ilyen rideg ez a szöveg. És beleírtam, hogy miért nem volt ennivaló, mert egy elefánt család mindent megevett, átment az erdőn, szegény majmok éheztek, és amikor már mindenfélét beleírtam, újra elolvastam, a fenébe is, hát elvesztette az érdekességét. Hát mit vacakolok én ilyennel, hogy a elefánt család, meg örül neki, mert éhes, hát kész. És vissza, amikor újra megjelent, kihúztam mindent, és maradt ez az eredeti nyers szöveg, és ez a jó.
Miért ez a jó?
Mert csak a lényegről beszél, és azt tökéletesen elmondja az a pár mondat, ahogy az előbb is mondtad, hogy ilyen rövid és célra törő mondatok, és az egész szöveg olyan, hogy nem kell hímezni, hámozni, el kell jutni a végéig, hogy dühös lesz, és a földhöz vágja. Úgyhogy megtanultam én is a leckét.
De azon is gondolkodtam, hogy az íróknak a könyvei, legyenek azok rövidek, hosszúak, versek, regények, bármi, sokat elárul a saját személyiségükről, hogy milyen stílusban írnak, mennyire körkörös mondatokban, mennyi jelzővel látják el a mondataikat, ez azt árulja el rólad, hogy te egy ilyen ember vagy? Az egyenes és lepusztított közlések embere? A hétköznapi kommunikációban, nem a mesében.
Igen, én azt hiszem, hogy számomra az emberek is két részre oszlanak. Az egyik, akivel tudok beszélgetni, a másik, akivel nem. Mert nem azt mondja, amit gondol, meg több mindent gondol, mint amit mond. És ezektől az emberektől én félek. Én azt szeretem, hogyha nyitott kártyákkal játszunk egymás ellen, vagy egymással, úgyhogy ez érdekes kérdés volt, igen.
A családból hozod? Ti ilyen egyenesen kommunikáló család voltatok?
Nem, épp ez az, hogy az anyukám volt ilyen bonyolult lélek, és őnek, ő hozzá egy élet kellett, hogy megértsek belőle bármit is, mert kiismerhetetlen volt.
Komplikáltan fogalmazott?
Igen, igen.
Kerülte a lényeget?
Inkább elhallgatta.
Mit hallgatott el?
Hát minden családban vannak ilyen rejtelmek általában, úgyhogy hát nagyon érdekes volt, mert egyszer írógépen írtam valamit, olyan 14-15 éves koromban, és kellett nekem kopírpapír, amit ma már nem ismer senki, hogy az mi, az egy ilyen szén porszerűvel bevont papír volt, ha összeraktuk a fehér papírral, és rátettünk még egyet, beraktuk a írógépbe, és akkor két példányban született meg, amit írtunk, vagy háromban, ha úgy akartuk. De a lényeg az, hogy
indigó, nem? Vagy az
indigó, igen. Hogy maga ez a másoló papír őrizte, hogy mit írtak rajta, mert ott olyan kis átlátható volt, és olvasom szívszorongva, hogy anyukám életrajzát írta ezen, és úgy kezdődik, hogy születtem, mint törvénytelen gyerek. Na hát ez maga olyan volt, hogy nem úgy volt, hogy oda megyek hozzá, és megkérdezem, hogy anyukám, hogy volt ez? Nem lehetett megkérdezni, szóval olyan típusú ember volt, aki ezt nem viselte volna el, úgyhogy rám maradt a feladat, hogy bogozzam ki, hogy ez most igaz, nem igaz, megnéztem a személyét, hát tényleg az anyukája neve volt benne, és állandóan mesélt az apukájáról, hogy ő hogy szerette, és az apukája hogy vitte őt hangversenyekre, meg kirándulni, de nem állt össze az agyamba, és volt egy képünk is, hogy hát ez a nagypapám, egy ilyen kis gömbölyded ember, huszár egyenruhában, és akkor az anyu néha-néha mesélt valamit, törmeléket az életéből, és ezeket a törmelékeket én szívembe véstem, és megőriztem, és így tudtam aztán utólag összerakni.
Marék Veronikával hamarosan folytatjuk a beszélgetést.